Mai vendégem Lakatos Ádám, 18 éves aktivista, aki állami gondozottként nőtt fel, és az elmúlt hónapokban bátran kiállt a gyermekvédelem visszásságai ellen. A kegyelmi ügy, Magyar Péter felemelkedése, a mostani Semjén ügy és a Szőlő utcai vita mind ráirányította a figyelmet a rendszerre. Arról beszélgetünk, hogyan éli meg mindezt valaki, aki belülről ismeri a gyermekotthonok világát, és szerinte van-e esély valódi változásra. Ez a címlap, én Benyó Rita vagyok, és köszönöm szépen, Ádám, hogy itt vagy.
Én köszönöm a meghívást.
És kezdjünk a te személyes történeteddel, és aztán rá fogunk térni nyilván arra, hogy egyáltalán én hogy találtam rád meg, hogy kerültél te a közéletbe. De mesélj nekem egy kicsit arról, ami még megosztható, meg amit szívesen elmondasz, hogy te hogy kerültél be a rendszerbe. Hogy telt az elmúlt 10 éved? Ugye jól emlékszem, hogy 10 éved?
Hát ugye mi azért egy elég szegregált környezetben laktunk, szóval egy roma telepen, és onnan minket a rossz körülmények miatt, azért mert nem jártunk iskolába, és egyebek miatt ugye minket kiemeltek a családból annó, majd utána a nevelőszülőkhez kerültünk. Ennél több információt nem igen osztok meg sem a média felé, sem a nyilvánosság felé. Arról, hogy mi pontosan miért kerültünk bele ebbe a gyermekvédelmi rendszerbe.
De beszélsz akkor testvéreiddel?
Igen, nekem van 3 testvérem, és velük együtt kerültünk be a gyermekvédelmi rendszerbe.
Na és akkor arról mesélj, hogy hova kerültél először, és hogy mi volt az utad, ugye most már 18 éves vagy, tehát most vagy a végén a történetnek elvileg.
Hát elvileg igen. Hát minket, amikor kiemeltek, minket azonnal egy nevelőszülői családba vittek. Minket, mi ott nevelkedtünk nagyon sokáig, majd 2 évvel ezelőtt a nevelőszülőnek elege lett ebből a gyermekvédelmi rendszerből, hogy nulla segítséget kap. Pontosan ezért minket beadott a befogadóba, majd onnan mi egy fantasztikus, csodálatos, igazi gyermekvédelmi rendszerbe kerültünk, akkor még bele az erdélyi lakásotthonban, ott egy valóban egy szerethető környezet, ez az igazi gyerekvédelem volt, ami ott volt. Viszont aztán később sajnos a dolgozók megelégelték ugyanezt a gyermekvédelmi rendszert, hogy nekik kell ételt behozniuk, és hogy nem tudják ugyanazt nyújtani a gyermekvédelemben élő gyerekeknek, mint amiket ők nyújtanak otthon a sajátjuknak, hiszen nekik is az a cél, hogy ugyanazt nyújtsák számunkra. Majd ez a lakás otthon tavaly nyáron bezárt, és akkor áthelyeztek engem, még egy fiút a nagykörösi szakmai egységben, és az utolsó egy évemet azt ott töltöttem el.
Szerintem az se teljesen tiszta mindenkinek, hogy milyen helyek vannak, és mi a különbség egyes helyek között a gyermekvédelemben. Mert ugye tehát gyermekotthon, lakásotthon, nevelőotthon, gyám, nevelőszülő, javítóintézet. Ez mind ilyen egy halomba van a közbeszédben, és talán annak, aki nem ismeri ezt a világot, teljesen összefolyik. Segítesz egy kicsit eligazodni, hogy mi az, ahol ma még egy állami gondoskodásban élő gyereknek jó lennie, mi az, ami segíti azt, hogy egyről a kettőre juss, és mi az, ami kifejezetten nehézé teszi, és akár épp a felzárkózást, vagy a kiemelkedést húzza meg, annak a gátja lesz.
Nyilvánvalóan maga a lakásotthon, gyermekotthonokban is ugye van egy felépítés, és sokszor ezt sem tudják az emberek, vagy a közbeszéd nem tudja, hogy ez pontosan hogy épül fel. Sokszor egyébként a sajtó sem, és össze-vissza irkálnak. De nyilvánvalóan, ha van egy normális nevelőszülő, akkor ez egy sokkal családiasabb, hangulatú gyermekvédelmi rendszer. Ott a gyerek nem is igazán érzi azt, hogy egy gyermekvédelmi rendszerben van, hiszen ott is általában családok azok, akik magukhoz veszik a gyerekeket. De sajnos nagyon sok olyan nevelőszülő van, akik ezt a pénzért csinálják. Legfőképpen a roma telepeken, a szegregátumokban ott nagyon gyakori az, hogy sokan nevelőszülők, van kint 10-11 állami gondozott gyerek, és azok után nyilvánvalóan ők kapnak pénzt, amellett nem dolgoznak. Ezáltal ez egy nagyon jó fizetési forrás tud lenni a nevelőszülők számára. A nevelőszülők után én a befogadó otthonokat mondanám először, ahova ideiglenesen kerülnek be a gyerekek, ott vannak bent addig, ameddig nem találnak nekik végleges gondozási helyet. A gyermekotthonok, ha jól tudom, azok, amik 12 fősek, hivatalosan csak 12 gyermek lehetne ott. A gyermekotthonokban, lakásotthonokban elsődlegesen ránk a gyerekfelügyelők vigyáznak 12 órás, olykor 24 órás műszakváltásban. Az intézmény vezetőnk az a nevelő, aki a gyerekfelügyelők után jön, majd mindenhol szakmai egységekre van bontva a megye, ezáltal utána jön a szakmai vezető, és a szakmai vezető után jön a Pest megyeire illetékes vezető, az én esetemben ugye a PMGK az, ami ezért felelős volt, mindig is valamint előtte a Szentágota, szóval én pontosan tudom, hogy működik a Szentágota, tudom, hogy működik, ami nem egy házi fenntartás alatt van. És akkor ugye ott vannak a lakásotthonok, ahol már akár 18-20 fős otthonok is lehetnek, és ugye ezek azok az otthonok, ahol folyamatos váltásban vannak a dolgozók, nagyon nehéz megszokni egy dolgozót, mikor először ugyan bizalmat kell neki nyújtani, és neki is ugyanúgy felénk is. És nyilván mire valakiben megbízunk, addigra neki elege lesz ebből a rendszerből, és általában vagy felmond, vagy valami oknál fogva kirúgják. Nagyon fontos, hogy a gyerekek tudjanak valakihez kötődni. Uh-huh. És ez nem tud megvalósulni ebben a rendszerben. Mert vagy a rendszer csinálja ki a dolgozót, vagy a dolgozó akar a rendszer ellen menni, az a rendszernek nem tetszik és kirúgja. Én nem tartom jónak azt, hogy ez is változó, hogy mikor jó az, amikor a 4 évestől a 18 éves korig vannak az otthonban, akár fiúk, lányok is. Nálunk Érden a legkisebb, az talán pont 4 éves volt, a legnagyobb pedig 19. Nálunk az egy teljesen jól működő, és fiú lányok voltak, nálunk az egy teljesen jól működő lakásotthon volt. Nem voltak bántalmazások, mi nem is ismertük még akkor azt a szót, hogy szökések, vagy engedély nélküli távollét. Nekünk az egy nagyon jól működő otthonunk volt, és ott valóban meg tudtuk csinálni azt, hogy testvérek vagyunk, öcsi, bátyja és egyebek, mert úgy gondolom, hogy minden gyereknek szüksége van arra, hogy legyen előtte egy példakép, legyen előtte valaki, akiről tud példát venni, hogy na jó, akkor neki sikerült, akkor nekem is sikerülni fog, és abból az otthonból, az érdi otthonból nagyon sokan, már most nagyon sokra vittük, és úgy gondolom, hogy teljes mértékben ki tudtunk törni a gyermekvédelmi rendszerből.
Tehát te például az, hogy most itt ülsz, és hogy ennyire összeszedetten, nyomdakészen nyilatkozol 18 évesen, ezt te mondjuk annak tudod be, hogy volt egy olyan háttered, mint az érdi nevelő otthon?
Sokan mondják, vagyis ma reggel is pont az egyik ismerősöm írta, hogy mekkora sztár lettél, és akkor ekkor mondtam neki, hogy mondom, nem lettem akkora sztár, de valóban több felkeresés érkezik, mint régebben, de nagyon szomorú, hogy ezzel kell keresettebbé válnom, hogy rávilágítok a gyermekvédelemben lévő problémákra, mert nem szabadna, hogy ilyen súlyos problémák lennének, akár ahogy ott a bántalmazást kihoztam valamint ugye most heteken keresztül fogok kihozni, én úgy gondolom, hogy nem ettől kellene valakinek híressé válni, ezért nem is szeretem, mikor a politikusok esetleg ők azért tudják úgy fordítani a gyermekvédelmet, vagy a népet, hiszen ezért a gyerekvédelem az egy elég érzékeny társadalmi téma, és nem szeretem, mikor politikusok beszélnek a gyerekvédelemről, mert ők ezt teljes mértékben nem mindegyik, ez való igaz, de vannak, akik ilyen célra használják fel.
Hát igen, bár mondjuk nekik kellene megoldania pont azt, hogy rendben legyenek a dolgok, de erről beszélni fogunk mindjárt, csak még előtte arról beszéljünk egy kicsit, hogy mi volt az a pont, amikor te szembesültél azzal, hogy te jó nevelőszülőknél voltál, aztán Érden voltál, de hogy mégis a rendszerrel van probléma, tehát hogy nem egy-egy hiba van, hanem a rendszer egészével van probléma. Te ezzel mikor szembesültél?
Akkor, amikor láttam, hogy maga az egész gyerekvédelem hogy működik. Nyilván egy nevelőszülőnél nem látunk bele az egész gyermekvédelembe, hiszen ahogy mondtam is, ott nem teljesen érzékelhető az, hogy te egy gyermekvédelmi rendszerben nevelkedsz. A lakásotthonokban már sokkal inkább, és miután átkerültem Nagykőrösre, na ott volt ez a nagy áttörés, hogy láttam ott egy teljes szakmai egységet, ami nem jól működött. Majd látok egy egész megyét, ami nem jól működik, és látok egy országot, ami nem jól működik.
Mondasz konkrét olyan példát, ami először így, tehát nem a tévén keresztül, vagy nem a kegyelmi botrányból, hanem személyesen te úgy érezted, hogy úristen, tényleg? Nekem ezt el kell mondanom.
Nem is azt, hogy elmondom, inkább az, amikor én nagyon-nagyon csodálkoztam, Amikor lekerültünk Nagykőrösre, első nap odaállt elém egy 10 éves kisfiú, és rágyújtott a cigire. És mondtam neki, hogy mondom, hogy most komoly, vagy csak vicc, vagy ez most tényleg megtörténik. És sajnos tényleg, és akkor jönnek ki a 11-12 évesek, és mindenki oda ül le, és bagózik. De ha még ez nem elég, akkor mennek csikkezni, behozzák a csikket, és akkor a füzelt könyvlapokat betekerik, és abból csinálják meg a cigiket, amit én nem gondolok jónak. És akkor láttam, hogy úristen, itt nagyon komoly problémák vannak.
De mert hogy nem volt egy felnőtt körülöttetek, aki...
Volt, de a felnőtt mit tud csinálni ezekben az esetekben? Rá tud szólni, és ezen kívül mit tehet egy felnőtt? Mit tehet egy gyermekvédelmi dolgozó az ellen, hogy a gyerekek ne szökjenek ki a lakás otthonból, ne verekedjenek, ne cigizzenek, és elmenjenek iskolába? Ez a 4 kérdésem szokott általában lenni, mert én nem tudom rá választ, de hát ha valaki tudja erre választ, mert hogy be nem zárhatja a lakás otthont, hogy ne szökjenek ki. Oda nem mehet, nem veheti ki a kezéből a cigit, nem veheti ki, mert utána a gyerek azért van annyira okos, hogy szól a gyámnak, vagy a gyerekű képviselőnek, hogy kivették a cigit a kezéből, összeverekednek. Oda mehet, szétszedheti őket, de 2-17 éves melyik az a női gyerekfelügyelő, amelyik oda fog állni és közéjük fog állni, mert még a végén ő is kapni fog. Ki tudja hívni a rendőröket, mire a rendőrök kérnek, meg már fölöslegesen jöttek ki. Szóval nem tudnak mit tenni a gyerekfelügyelők is, mert annyi, olyan szinten meg van kötve a kezük, és annyira nincsen segítség számukra, hogy ez így nem működhet. Nem történhetne meg az, hogy egy 10 éves gyerek ne járjon iskolába. Valamikor ezért emelünk ki családból a gyereket, mert nem jár iskolába, ezért feljelentjük a szülőt a gondotlan szülőségért, kiskorú gyermek veszélyeztetésért, kiemeltük a családból, betettük a lakás otthonba, és ott se jár iskolába. Na, akkor mondom én, hogy akkor szerintem az összes olyan gyermekvédelmi intézményt fel lehetne jelenteni, akiknél nem jár a gyerek iskolába, mert hogy történhet meg az, hogy nem jár iskolába? Bár pedig megtörténik.
De ugye először akkor kerültél be a nyilvánosságba, amikor Fülöp Attila államtitkárnak írtál egy nyílt levelet. Az elsőt, mert most már van egy második.
Hát,
mert most már van egy második. Mesélj egy kicsit arról, egyrészt, hogy mi indított erre.
Egyetlen egy mondat volt, hogy Magyar Pétert nem engedte be a lakás otthonokba. Én még őt nem láttam, hogy ekkora a csomagokkal több millió forintokat költöttek volna arra, hogy körbejárjanak az otthonokba, és minden gyereknek ilyen szintű ajándékokat vigyenek. Ő ezt megtette.
Ez ugye, amikor a Menczer Tamásos összeszólalkozás
így igaz,
is
így
volt.
Így igaz. Hát hamarosan nekik lesz vég, azt én nagyon úgy érzem. De akkor volt, hogy Fülöp Attila a Facebook oldalára kiírta talán, hogy az ő neve gyermekei kultúráltak, megbecsülik egymást, és tiszteletben tartják közösségüket. Na nekem ez az egyetlen egy mondat volt az, ami robbantotta.
Te úgy tapasztaltad, hogy nem
hogy
igaz.
Ebből egy szó nem igaz, hiszen a szexuális bántalmazásoktól kezdve minden megjelenik. Szóval tiszteletben tartják közösségüket, akkor nem fordulhatná elő az, hogy bent a lakás otthonban cigiznek, tudatmódosítószereket fogyasztanak, és még hasonló szituációk nem fordulhatnának elő. De mégis megtörténik, szóval nevetséges volt. És akkor én azt mondtam az ágyamba fekve, hogy akkor én most megnyitom a jegyzeteket, és neki álltam írni. És az volt akkor ott igen, valóban az első, ahol azt mondtam, hogy nem, ez nem igaz. Ugye az arról is szólt, hogy mik a rendszernek a hiányosságai, és példákat mondtam neki arra, hogy hát a tiszteletben tartják közösséget, akkor mi lenne, és nem az lenne, ami most.
Ugye, mire ez megtörtént, az hát egy fél háromnegyed évvel már a kegyelmi botrány kirobbanása után történt.
Így igaz.
Te, amikor először olvastad a kegyelmi ügyet, akkor volt már erről bármi fogalmad, vagy értetted, hogy ott mi történik, vagy volt bármilyen személyes, olyan, hogy fú, hát igen, ez...
Ha gyerek van a témában, nekem ilyen nem mindig van, hogy úristen, ez ilyen nincs, de sajnos mégis van. Igen, és akkor ott volt is egy tüntetés a Sándor Palotánál, és azon ott voltam, és szerintem nekem az volt az első ilyen tüntetésem, vagy az első ilyen megmozdulásom, és akkor onnantól kezdve viszont ezt így végigmentem, és akkor, hogy tényleg menjünk a rendszer ellen, és csináljunk, és ne féljünk.
Úgyhogy nem tudom, hogy van mögötted egy támogató közeg? Tehát vannak olyanok körülötted, akik azt mondják, hogy bátor vagy, de csináld, vagy az egész környezeted ellenében csinálod mindazt, amit csinálsz?
Nem, természetesen vannak olyan barátok, ismerősök, akik mondják, hogy nagyon jó, amit csinálsz, de vigyázzál, és nem menjél emeletes házba, nehogy kiessél véletlen. Ilyenek elő szoktak fordulni, de természetesen nekem van azért egy támogatói közegem, ami, ha nem is ilyen, vannak témánvalóan nagyon közeli barátok, ismerősök.
De felnőtt például
felnőttek van. Is, természetesen. Viszont én úgy veszem észre, hogy azért úgy maga a társadalomnak van egy olyan része. Nyilván nekem nincsen 200 ezres támogatási köröm, de én úgy gondolom, hogy azért nekem is van egy pár ezres olyan támogatási köröm, akiknek, hogyha azt mondom, hogy akkor ez van, akkor ők ez van, és ők azért elég aktívan támogatnak, és szeretik azt, amit csinálok, de valóban miután ugye ezeknek a többsége felnőtt, ezáltal nyilván mindenkiben benne van ez a félelem, hogy most akkor velem mi lesz, és a NER hogy fogja őt bántani, vagy milyen módon fogja őt kicsinálni, de én akkor mindig azt mondom, hogy én nem félek, csináljanak, amit szeretnének.
Ugye amikor elkezdted akkor is, és te még most is benne vagy a rendszerben, most utógondozásban
így
vagy.
Így igaz.
Okozhat neked konkrét problémát az, hogy te nyilvánosan szerepelsz és elmondasz dolgokat?
Hát hivatalosan nem okozhatna, hiszen általában demokrácia van,
jó, de okoz?
Szólásszabadság van. Természetesen igen, főleg most így az utóbbi időszakban, miután Fekete Búzás Eszter, ugye én augusztus 23-án töltöttem a 18-at, és 19-én hívott engem, hogy hát Pest megyében még sincs hely, ezért menjek már inkább valahova máshova, elmentem máshova, majd a tegnap, illetve a mai nap folyamán kiderültek bizonyos információk, hogy valami oknál fogva eltűnt az én határozatom, ami a harmadik kerületre szólt volna, és hogy mégis gödön van az utolgózott helyem. Én erről semmiféle papírt, határozatot nem kaptam.
Tehát szóval a hivatalok packáznak veled?
Packáznak, bár nem javaslom nekik, mert Fekete Búzás Eszternek ma reggel küldtem e-mailt, hogy szeretnék vele személyesen beszélni. Remélhetőleg válaszolni is fog, e-mailbe küldtem neki. Remélem válaszolni is fog, ha nem én, akkor a legközelebb az ügyvédem fogja őt megkeresni, és ha kell, akkor fel fogom jelenteni a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, hiszen ezért csak ők a felelősek, mert én abban a tudatban voltam, hogy nekem a harmadik kerületben van az UGI otthonom, és ha én most megindultam volna az a harmadik kerületbe, akkor ott akkor végül is nem fogadhattak volna, de nekem meg nincs arról papírom, hogy én a Gödi otthonban vagyok utolgondozott, szóval ez egy nagyon érdekes
tehát
rendszer.
Tehát könnyen a rendszer hajléktalanná tud tenni, ha jól értem.
Ez így igaz. Sőt, ha én tegnapi nap folyamán nem hívom fel a volt gyámomat, és ha én meg szerettem volna indulni a harmadik kerületbe, akkor szó szerint hajléktalan lettem volna, hiszen nekem már senki nem mondta, hogy nekem Gödön van az UGI otthonom. És erről én még mai napig nem kaptam papírt.
Ugye ez egy pont olyan dolog, amit lehetetlen bizonyítani az összefüggéseket, hogy azért történik ez, mert hogy te nyilvánosan elmondod a rendszer hibáit.
Nem, ezt pont tudom bizonyítani, hogy ezt pont így csinálták. Nyilván nekem is megvannak azok a belsős emberek, vagy azok az emberek, akik hogyha oda kerülünk, hogy a bíróság elé kell állni, akkor meg fognak szólalni. De akkor ennek a történetnek nagyon csúnya vége lesz.
Mi minden van itt a rendszer mélyén, amiért egy 18 éves gyerekkel is ezt csinálják?
Akkor ezt egy jó pár órán keresztül fogjuk szerintem. Nyilvánvalóan rengeteg hibája van a rendszernek. Minden nevelőszülőknél, lakásotthon, gyermekotthonokban, javítóintézet, bár egyébként a javítóintézetet azért fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét, hogy ez a BB-hez tartozik, szóval az nem gyermekvédelmi rendszer. Valóban ott is gyermekek vannak, és az ő érdekeiket is fogom képviselni, hogyha szükséges, de nem, az nem az SZDF alá tartozik, ha minden igaz. A kortárs bántalmazás az a leggyakoribb ebben a rendszerben. Én úgy látom, hogy a családból kijövő gyerekeknek a nagy többsége, azok olyan szinten vannak traumatizálva, hogy ők maguk is igénylik azt, hogy őket bántsák, valamint olyan kemény háttérrel rendelkeznek, pszichés háttérrel, hogy ők maguk csak úgy tudják magukra felhívni a figyelmet, hogyha egymást bántják. Ezen felül nyilvánvalóan nagyon sok hibája van egy lakásotthon, gyerekotthonnak, az omladozó falak, még 60 pusztán több millió skád van, addig zuhanyfüggöny nélküli, nem tudom, penészes fülkék vannak a lakásotthonokban, az összetört ágyak, összetört szekrények, erről pont a héten fogok kihozni fényképeket, mert nem engedem, hogy minden el legyen tusolva, és ahogy ígértem is, most heteken keresztül ki fogok hozni bántalmazásokat, kiskorú gyermek veszélyeztetését, lakásotthonnak a hibáit, gyermekotthonnak a hibáit, és a nagykörösi szakmai egységnek a bezárását fogom kérni a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól, valamint Fülöp Attilától, azaz a Belügyminisztériumtól fogom kérni, hogy tegyék vizsgálat alá ezt a szakmai egységet, hiszen itt annyi bántalmazás nem derült ki, és nem lett normálisan eljárva, valamint olyan szintű kiskorú gyermek veszélyeztetése van jelenleg is, hogyha ebben az ügyben valaki központilag a nagykörösi szakmai egységre tesz egy feljelentést, már pedig nagyon sok bizonyítékom van nekem is, valamint dolgozóknak, ügyeleti naplókba is egyebek, a nagykörösi szakmai egységnek a vezetőit azok nagyon megüthetik a bokájukat, és akár több évre börtönbe kerülhetnek. Ezt azért szoktam mondani, én csak olyanokat mondok, amikhez valóban vannak bizonyítékaim, és nem köznek fals információt sem a médiával, sem az emberekkel.
És ezekben az ügyekben te magad feljelentéseket is tettél?
Feljelentéseket konkrétan nem tettem. Én bízom abban, hogy a rendszer és bizonyos vezetők hajlandóak arra, hogy együttműködjünk. Én általában ezt úgy szoktam csinálni, hogy nekem a tudomásomra jut valami, akkor én ezt jártam a PMGK-nak, a vezetőjének, azzal a mondattal, hogy mit tudom, adok 24 órát, 48 órát, vizsgáljátok ki. Ha ez nem tud megtörténni, semmi probléma nincsen, csak akkor én leszek az, aki majd ezt ki fogja vizsgáltatni, és ilyen, ebben ezekben az esetekben jönnek majd a feljelentések. Viszont természetesen most a közeljövőben fogok feljelentéseket tenni, nem is egyet, hanem többet, személyekre irányulva, akár az SZDF-re irányulva, de természetesen mindennek meg lesz a következménye, amit a gyerekek elszenvednek ebbe a rendszerben.
Ugye most pár nappal ezelőtt egy konkrét esetre hívtad fel a figyelmet, fotókkal kiraktál a Facebook oldaladra egy történetet, ahol kortárs bántalmazás történt. Egyrészt meséld el, hogy mi történt, és azt, hogy neked ez hogy jutott a tudomásodra.
A nagykörösi szakmai egységben, oly meglepően, van egy 11 éves kisfiú, a Bence, akit a kortársai, valamint nála idősebb társai arra kényszerítettek folyamatosan, hogy kint legyen az utcán és kéregessen. A Bence nagyon sokáig járt iskolába, egy nagyon normális fiú volt, mindig a gyerekfelügyelők mellett volt, hiszen félt. De ezek a gyerekek rávették arra, hogy kiszökjön, majd nekik cselédjük legyen kvázi. A gyermek, hogyha nem sikerült neki elegendő összeget összegyűjtenie, akkor a többi társa, azok megverték a Bencét. Ezekről posztoltam a minapokban több fényképet is, hogy akár milyen erős zúzódások is voltak. Hála Istennek, én nem közlök fals információkat, de ezt az iskola is megerősítette, valamint a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság
és
is.
És ezért elszökött Bence, ugye?
Igaz, a Bence szeptember 9-e óta körözés alatt van, viszont a médiából felismertek engem is, valamint Bencét is, és így az előző héten érkezett egy telefon nekem, hogy a Boráros téren van a Bence, 19 óra környékén, mire kiértem, szerintem 11 óra lehetett. Körbemutogattam ott a hajléktalanoknak a képét, mindenki ismerte. Valamint van ott egy 24 órás hamburgerező, és ott is megmutattam, és ott is egy gyermek ott volt. Ő szokott neki ételt adni, de Bence elmondta neki, és azért nem megy vissza az otthonba, mert fél. Ezáltal a Bence azóta a hajléktalanokkal kint él az utcán. És egy 11 éves gyerekről beszélünk. Amikor az legelső jelzésnél, amikor észlelték a Bencének a bántalmazását, abban az esetben ott azonnali gondozási helyváltást kellett volna megtegyen a vezetőség. Értem én, hogy ott a többi fiú bántalmazta őt, vagy bármi más, de nem. Ezek a gyerekek igenis sérültek, nem csinálhatnak ilyeneket a többiek sem, de a rendszernek a feladata az, és kötelessége a Bencének biztosítani a nyugodt környezetet, és nem tovább kitérni a bántalmazásoknak. Márpedig az SZDF leírta, hogy 3 jelzés is érkezett feléjük.
Szerinted mit lehet tenni akkor, ugye most is azt mondod, hogy 3 jelzés érkezett, ugye amiről most mindenki beszél a Juhász Péter Pál ügyében, ott hát lassan 20 éve jelzések érkeznek. Miközben azt mondja a miniszterelnök helyettes Semjén Zsolt egy interjúban, hogy ő neki nincs fogalma arról, hogy hogy működik a gyermekvédelmi rendszer, miközben 12 éve miniszterelnök helyettes egyébként. Tehát, hogy tudják egyáltalán, nem tudom én, a belügyminisztériumban, a karmelitában, a szociális minisztériumban, szóval, hogy ahol kellene tudni, hogy mit kell ilyenkor csinálni?
Én úgy gondolom, hogy ott azért egy szakképzett emberek vannak, állítólag, nekik tudniuk kellene. Ha én arra esküdöm fel, hogy én a szociális teret fogom vinni, akkor nekem értenem kell a szociális hálóhoz. Uh-huh. Amiben ugye most már azért a gyerekvédelem, idősgondítás, most már minden benne van. Hát ugye Fülöp Attilának, ugye ő a gondoskodásért felelős államtitkár úrunk, neki tudnia kellene, hogy mi mivel van.
Te magyarázod azt, hogy mondjuk teszel 3 bejelentést, hogy van 20 éven keresztül valamilyen jelzés valaki ellen, és nem történik semmi.
Nagyon közel kell álljon a kormányhoz. Azért látjuk, hogy a mostani kormány tagjait, ugye most is láthatjuk, ugye, hát, hogy mindenki, aki a kormányt bármilyen módon rágalmazta, azokat akár még börtönbe is fogják zárni, mert hát ők a kormány. De Lázár János azt mondhatja, hogy másra mondhatják azt, hogy pedofil. Másokat lehet lenézni, ledegradálni egy utcagyűlésen, egy bármin, le lehet poloskázni, egy egész nemzetre lehet azt mondani, hogy poloska, meg balsors, és még sorolhatnám, ők miért nincsenek felelősségre vonva.
Tehát mindazok ellenére, ami az elmúlt 2 hétben történt, és annak ellenére, hogy Kocsis Máté a legszigorúbb megtorlásról beszél, te mered azt mondani...
Ezt a palit azt inkább hagyjuk.
De te mered azt mondani, hogy azért nem történik sok-sok jelzés ellenére valakivel rendes felelősségre vonás, mert közel áll a politikához.
Én ezt váltig állítom, hogy politikai szinten teljes mértékben azért van, mert nem. Vezetői szinten ugyanez van. Szoktam mondani, hogy az SZDF-nek az igazgatóját, ha kirúgnál, most Fülöp Attila, ebben a mostani főleg, hogy most már lassan kampányidőszak van, vagy már el is kezdődött, nem rúghatja ki őt. Mert akkor bebizonyosodik az, hogy nem tudom hány éven keresztül egy olyan vezetője volt a Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóságnak, akinek semmi köze nincsen a gyerekvédelemhez. Szóval ezért nem fogják megtenni ezeket a lépéseket.
Te saját tapasztalatodban érzékeltél-e bármilyen változást a kegyelmi botrány után? Ugye akkor az volt az ígéret, még törvényeket is hoztak, és az volt az ígéret, hogy egy teljes átvilágítás történik, és hogy itt egy gyereknek sem eshet bántódása. Én még azt is aláírom, hogy mondjuk 20-30 év hibáit nem lehet másfél év alatt kijavítani, de érzékelted-e, hogy valami elkezdődik a rendszerben?
Természetesen volt 1500 dolgozó a gyermekvédelmi rendszerben, ma meg van 400. Ezt lehet érzékelni azzal, amit ők csináltak. Szóval nem Novák Katalin van kérdőre vonva a kormány által, hogy miért adott kegyelmet, nem, hanem inkább azokat a dolgozókat, akik szívvel, lélekkel csinálták a munkájukat, egy olyan megalázó törvény alá tették, hogy olyan szintű átvilágítást kaptak, ami embertelen. Szóval az, hogy a tech bemegy a házba, kinyitja a fiókot, és mindent megkérdezik a szomszédtól, ilyen nem lehet. Nem olyan szinten alázzák a gyermekvédelemben dolgozókat,
hát hogy igen, csak ugye az a nehézség, hogy miközben azt mondod, hogy nem lehet, aközben még ennek ellenére is.
Igen, például, ez jött volna most.
Például Juhász Péter Pál még az első átvilágítás után is átmegy, és csak a másodszorra a jelzőrendszer már túlzottan bevilágít. De hogy érted? Tehát, hogy...
Nem csak az itt az, hogy a Juhász Péter Pál, hanem itt a másik szituáció az pedig az, hogy állítólag nagyon komoly vizsgálatok vannak. Mégis a rendszerbe beesnek pedofilok még mai napig, beesnek pszichés problémával rendelkező felnőttek, bántalmazók, akkor ez milyen átvilágítás? Mire költöttünk el több milliárd forintot? Mert semmire. Értelmét senki nem látja. Uh-huh. És akkor tavaly az én megszólalásom után jött ki pont azt, hogy nem tudom, hogy talán 3 milliárdot, vagy nem tudom mennyit a kormány átcsoportosít a gyerekvédelemre. Komolyan, 3 milliárd forintból mit lehet csinálni? Lehetne sok minden, de annak is tudjuk, hogy a fele, persze felújítják azokat az otthonokat, most már nem csak kettő lesz, hanem mondjuk most már lesz 5 olyan otthon, ahova majd Fülöp ellátogat, és akkor azt tudja mondani, hogy hát a gyerekvédelemmel minden rendben van. Én nagyon sok szeretettel várom a kormány összes tagját, köztük Fülöp Attilát is, menjünk el, nézzük körbe a lakásotthonokat. Várom őket a nagykörösi szakmai egységbe, menjünk le közösen, és nézzük meg, hogy milyen állapotok uralkodnak ott. Menjünk el Szolnokra, nézzük meg az otthonokat. És ha utána is azt mondják, hogy minden rendben van a gyerekvédelemmel, az nem tudom mondjuk, hogy hogy lehetne, de ha ők akkor azt látják, akkor azt sajnálom, mert ott biztos bebizonyosodik az, hogy nem jó szakemberek.
Többször fél mondattal említettél rendszer szinten megjelenő szexuális zaklatást, pedofiliát. Ez valóban rendszer szintű?
Igen. Olyan sok van belőle, hogy rendszer szintű. Nagyon sok van. Mind a gyerekvédelemben, mind az oktatásban, mindenhol előfordul már. Sajnos. És a gyerekvédelemben is. Valóban. Én azt mondom, hogy szerintem én a másfél év alatt szerintem minimum 6 olyan ügyről tudok, ami pedofília.
De ha te is tudod, ha pletykák vannak...
Ja,
ha
azokban az esetekben viszont megteszem a...
Úgymond mindenki tudja. Akkor miért nem tudja senki?
Mert nem lehet. Nyilvánvalóan én ezért hangot szoktam ezeknek mind adni.
De miért nem lehet?
Ezt kérdezze meg Orbán Viktortól. Kérdezze meg tőle, kérdezze meg az oroszokat, hogy miért kell kussolni az összes magyar embernek. Miért nem lehet a kormánnyal szembe menni? Mi az, hogy őket rágalmazzák? Tényleg ez a legnagyobb hibája ma. Ez pont, amikor odajött hozzám egy újságíró, és megkérdezte, hogy mit gondolok arról, hogy Ruszin-Szendi Romulus zsírleszívást csináltatott. Én akkor ott olyan ideges lettem, hogy utána nem szeretett volna velem tovább beszélgetni, de utána már nem menekült. Ez a legfontosabb kérdés ma Magyarországon. Ez. Mennek itt a politikai cicaharcok, az adóemeléstől kezdve mindenre. Közben pedig a gyerekek ott vannak, a szivacsokon fekszenek. Ott vannak, kint vannak, több héten keresztül kint vannak az éjszakában. A hajléktalanokkal vannak. És ez a mai gyermekvédelmi rendszer? Nem, ez nem, soha nem is gyerekmegőrző. Mert egyszerűen nem tudják bent tartani a gyerekeket a lakásotthonokba. A gyerekek kint vannak, nagyon sok veszélynek ki vannak téve. És akkor ismét Lázár János jön a képbe. Mert ha Lázár Jánosnak a munkatársai megfelelően végeznék a munkájukat, abban az esetben nem történhetne meg az, hogy a gyerekek elhagyják a gondozási helyüknek megfelelő települést. Ha a MÁV-os jobban odafigyelne, és nem ülne végig a vonatokon, hanem rendszeresen csinálná a munkáját, akkor nem fordulhatna elő az, hogy egy 10 éves, 11, 12 éves gyerek elmenjen, mit tudom én, Nagykörösről Kiskunhalasra, vagy elmenjen Székesfehérvárra, mert észreveszik őket, és akkor kihívják a rendőröket. Kérdezem én Lázár Jánost akkor, hogy erre mi a protokoll, hogyha ők találnak egy ilyen gyereket? Leszállítják a vonatról, és mit csinálnak? Menj le, és ennyi? Nem.
Azt mondod, hogy vannak tudomásodra jutott olyan szexuális zaklatási történetek, vagy pedofiliával összefüggésbe hozható történetek, miről te konkrétan tudsz, és feljelentést is fogsz tenni. Ezt jól értettem, ugye?
Nem, ezekben az esetekben én már mindig megtettem a szükséges. De ezek azok a dolgok, amikre nem azt mondom, hogy 2 évvel ezelőtt történtek, és akkor hát most már, ha vár még egy hónapot, uh-huh. akkor azt teljesen ráérnem. Ezekben az esetekben én azonnal intézkedem. És azokban az esetben mondjuk nincs is időm arra, hogy akkor én ezt a nyilvánosság felé vagy Milányos. Bárkire, hanem nekem akkor az azt jelenti, hogy akkor ha esett 11-kor jut tudomásomra, akkor én 11-kor felhívom a vezetőt, hogy akkor kapnak nem 24 órát, akkor holnap reggel rúgja ki azt a dolgozót.
Van olyan eset, amiről mi a nyilvánosságban nem tudunk, de...
Természetesen. És általán biztos nem, más által meg még inkább nem.
De történt az ügyben érdemi lépés?
Természetesen. Természetesen. Van olyan ügy, amikor én jelentettem pedofiliát, és akkor, ahogy mondtam nekik, hogy én azonnal kérem a munkáltatói, hiszen ugye ők a munkáltatók is, a munkáltatói lépéseket tegyék meg azonnal, mert ha nem, akkor jön a nyilvánosság, és meg is tették. Uh-huh. Szóval vannak olyan dolgok, olyan ügyek, amikor valóban megfelelően és szakszerűen jártak el a vezetők. Uh-huh. Tehát több esetben is, igen, de ugye az a baj, hogy ez a ritka, és miért kell fenyegetőzni ahhoz, hogy valóban azt csinálják, amit eredetileg kellene csinálniuk?
Ugye azt mondják, vagy talán így a nyilvánosságban is megjelent, hogy ugye igazából akkor lehetne ezzel az egésszel leszámolni, hogyha az áldozatok is képesek lennének vagy beszélni, vagy feljelentést tenni, vagy a nyilvánosság elé lépni. Én maximálisan megértem, hogy ezt nem teszik.
Tehát, a 11 éves gyerek mit csináljon?
Ugye itt nagyon sok olyan van, aki 11 éves volt, és ma már mondjuk 25 éves. Te tudsz-e arról, vagy létező forgatókönyv az, hogy azért nem beszélnek, mert úgymond utána van egy olyan biztosított jövő számukra, hogy borzalmas volt a gyermekkoruk, de el akarják felejteni, és mondjuk anyagi biztonságban tudhatják magukat cserébe.
A lakásotthonokban nincs ilyen. És hát jelen pillanatban ez most még engem is sokkolt ez a felvezetés, mert ha ilyen megtörténik, akkor az nagyon szomorú. Inkább azt tudom mondani, esetleg akkor 11-ek voltak, most meg 20 évesek, ezek az emberek inkább, főleg abban a korban nagyon sokszor, ha éri őket bármilyen bántalmazás, és legfőképpen egy szexuális bántalmazásról, ha arról beszélünk, akkor ott azért őket magukat hozzák ki a végére hibásnak, és azt mondják, hogy ők a hibásak, és ezt nagyon szégyellik. A hetekben meg fog jelenni egy ilyen, amikor pont egy ilyen esetet fogok kihozni.
És még akkor is magát szégyelni, hogyha egyébként a nyilvánosságban most ez annyira közbeszéd és annyira téma, hogy érzékelhető, hogy lehet, hogy a társadalmi szolidaritás ott állna mögötte?
Meddig állna ott mögötte? Egy hétig, ameddig nagyon nagy hír. De jó, és azután mit csinál? Nyilvánvalóan én is kiteszek valamit, nyilván nem csak mindig a jók jönnek meg, amit tudom én. Amikor engem is megfenyegetnek életveszélyesen, hogy jobb, ha nem hergelem őket tovább, mert különben bajom esett. Amikor elkapnak, és akkor a nyilvánosság meddig áll mellettem egy hétig, és ha utána történik velem valami, akkor kit fog érdekelni? Melyik az a hírportál, aki le fogja majd hozni? Ja, egyik sem, mert már nem érdekli őket. Akkor ott még érdekelte őket, mikor kihoztam ezt a bántalmazást, vagy bármit, és később. Szóval a gyerek vállalja fel azt, hogy őt milyen szinten alázták kiskorában, vagy most milyen szinten alázzák őt, és akkor hú, de sokan szeretni fogják őt, meg hú, de sokan majd lájkolnak neki, meg mit tudom én, és akkor az mellett majd jönnek a negatívak, és ha valaki oda fog hozzámenni, látjuk, hogy néz ki most a társadalmunk. Ha valaki nem fideszes, akkor oda mennek, megverik, leköpik. Hát az öreg nyugdíjas nénikék olyanokat csinálnak, hogy én ezt el nem akarom hinni.
De nem érzed azt, hogy mondjuk a kegyelmi üggyel itt történt egy olyan fókusz, egy olyan megvilágítás, egy olyan társadalmi változás, hogy egyáltalán sokan, akik nem is tudtak arról, hogy mi zajlik a gyermekvédelem falai között, azok most már tudják, most más nem mondjak, ott volt az influencer tüntetés, amin ott volt pár százezer ember, szóval, hogy azért, minthogyha szintén mondjuk egy kormányzásra törekvő párt, Magyar Péter a zászlajára a gyermekvédelmet tűzte, tehát lehet, hogy ezek politikai érdekek is, de hogy a politikai érdek azt kívánja, hogy előrelépés is történjen. Ezt nem érzékeled?
Igen, de nem a Fidesznél. Szóval, ha már most megneveztetek.
De nekik nem az a politikai érdekük?
Külsőleg lehet, hogy azt mutatják kifele a társadalmunknak, hogy hű, hát pont ezt értem bele a mostani nyílt levelemből, és hogy hát jól tudom, akkor a mai kormánynak a gyermekek és a gyermekek jövőjét tartja a legfontosabbnak. Hát nem úgy látom, sem az oktatásban, sem az egészségügyben, mert ahogy az 50 éves néninek várnia kell egy műtétre, vagy bármire, hát a 12 éves gyereknek ugyanúgy várnia kell műtétre, mert nincs időpontja. Az oktatási rendszerünkről ne is beszéljünk, mert egy katasztrófa, a gyermekvédelmi rendszerünkről sem kellene beszélni, De mert nem szabadna. Ha az a kormány valóban a gyerekek érdekeit tartaná szem előtt, akkor nem szakképzetlen emberek lennének ott. Pénz nem szabadna, hogy számítson. Mi főleg, utána egy Európai Uniós ország vagyunk, milliárdokat kapnak a gyermekvédelemre, minden otthonban kellene legyen pszichológus, gyógypedagógus, gyerekfelügyelő, normális lakhatási körülmény, és ebben semmi nincsen.
Szerinted ez csak pénzkérdés?
Nem. Ezt nemrégiben folytattam erről egy hosszabb beszélgetést, pont, hogy nem. A gyerekvédelem az, ami nem csak pénzkérdése. De az alapokat azzal fogjuk tudni lefektetni. Hogyha van pénz, lesz pszichológus. Ha van pszichológus, akkor a gyerek van, akinek elmondja a problémáit. Ha a gyereknek van, hogy van, kinek elmondja a problémáit, megkönnyebbül és normálisabb társadalmi életet fog tudni élni. Egy normálisabb felnőtt lesz. Ha van a pénz, van gyógypedagógus. Ha van gyógypedagógus és egyebek. És ha van pénz, van gyerekfelügyelő. És akkor a gyerekfelügyelők nem hárman vinnének egy lakásotthont 24 órás váltásba, hanem mondjuk akkor lenne 7 gyerekfelügyelő, és kettesével tudnának lenni műszakba. És ameddig az egyik most főztakarít, addig a másik le tud ülni a gyerekkel, és meg tudja kérdezni, hogy hogy érzed magad, mi volt az iskolában. Ez a gyerekvédelmi rendszer. Az, amikor a gyerek majd azt fogja tudni mondani egy lakásotthonra, hogy nem a lakásotthonban, nem a kóterben, nem az intézetben megyek, hanem hazamegyek. A számomra az lesz majd az igazi gyerekvédelem, mert ez nem az. Hazamegy és visszamegy a lakásotthonba, és mit kap? Mi pluszt kap? Semmit. Otthon ül, és unalmas neki minden. Ezért van az, hogy elmennek a lakásotthonból. A gyerekvédelmi intézményeknek a legérdekesebbeknek kell lenni a gyerekek számára. Pont azért, hogy szeressenek ott lenni, és ne menjenek ki külső programokra, olyan téren, hogy egyénileg elmenjenek bárhova is szökni, cigizni, csípkezni. Vagy az, hogy ne járjanak iskolába. Vagy hogy hozzájussanak a tudatmódosító szerekhez. Hol van ma a gyerekvédelem a gyermekvédelmi rendszerben? Hol van a gyerekmegőrzés? Mindig azt mondtam mindig, hogy hát ez a gyerekmegőrző csak. Most már az sem. Hogy történt meg az, hogy egy 11 éves gyerek több hete az utcán van? Persze ez a kérdés, ez a hatóságokhoz is irányul. Hogy történhet meg az? Erre Pintér Sándor hát tudja a választ.
Feléd most extra bizalommal vannak a gyermekotthonos gyerekek?
Én úgy gondolom, hogy igen.
De hogy kell elképzelni hozzád, most özönlenek a történetek?
Körülbelül igen. Pont úgy kell elképzelni, hogy ideig sem nagyon szerettem a kávét, ezek után még inkább nem fogom, mert nagyon sok dolgozó, gyerekfelügyelő, intézményvezető, igazgatósági szinten is érkezett felé megkeresés.
Ami fantasztikus, de azért te mégiscsak egy augusztusban töltötted be a 18. életévedet, és remek, hogy ezt csinálod, de hogy elbírod te ezt épp hogy felnőttként?
Elbírom
meg egyébként. Neked kell ezt elbírnod épp hogy felnőttként?
Nyilván nem nekem kellene. Nekem élnem kellene a fiatal koromat, nekem szárnyalnom kellene a jelen pillanatban. Nem ebben, hanem másban. De miután nincs senki, akihez fordulhatnának, aki garantálja nekik a titkosítást, aki garantálja nekik azt, hogy a nevük nem kerül ki, nem ad ki róluk semmi információt, és nem alázom meg őket a médiába, mert a sajtónak van egy ilyen nagyon rossz része is, hogy nyilván többen el fogják olvasni, meg érdekesebb cikk lesz számukra, de úgy olyan szinten megalázzák a gyerekeket, és én ezeket nagyon szűröm, hogy megfelelő módon legyen kitálalva a sajtónak is bizonyos történetek. Nyilvánvalóan az iskola mellett azért nekem ügyén ezt is csinálom, szóval ezáltal így nem feltétlen mindig egyszerű, de ha gyerekekről van szó, akkor pont ezt mondtam, hogy ha engem 11 órakor hívtak volna, hogy a gyerek ott van, akkor 11 órakor megindultam volna, mert ha én egy embernek tudok már csak segíteni, nekem már az is öröm. Én nem akarom megváltani sem a világot, sem az országot, sem a gyermekvédelmi rendszert, de én is rá akarok mutatni a rendszer problémáira, a lakásotthonoknak a problémáira, a nevelőszülői problémákra, és minden embernek meg fogok próbálni segíteni. Rengeteg e-mail, telefont, hogyha kell, akkor rejtek, és hogyha kell, akkor igenis meg fogok támadni. Nem szószoros értelmében értem a támadást, De szembe fogok merni állni bármikor Orbán Viktorral, Fülöp Attilával, Pinter Sándorral, Menczert Tamással, Magyar Péterrel, és sorolhatnám még azokat a politikusokat, akikkel bárkivel szembe merek állni, mert a gyerekeknek igenis egy szerethető környezetbe kell, hogy nevelkedjenek.
Lakatos Ádám, köszönöm a bizalmadat, hogy elmondtad nekünk mindezt. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Ez volt a címlap, én Benyó Rita vagyok. Viszontlátásra, viszonthallásra.